Nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A leghíresebb zenekarom a P-Mobil együttes volt, ahol közel 17 évet voltam. Kisebb-nagyobb megszakításokkal, de sokat alkottunk, és szép időszak volt az életemben. Mindent, amit el lehet érni ezen a szinten, azt elértem, és büszke vagyok erre az időszakra. Ma már a Mobilmánia zenekarnak a vezetője vagyok, és itt sem véletlenül a mobil szót hoztam magammal, mert ez nekem sokat jelentett.
Nem csak játszottál a zenekarban, hanem azért te zeneszerző is vagy.
Többeknek is írtam, de főleg a P-Mobilba írtam akkoriban rengeteg dalt, és a mobil után volt a Tunyogi Rock Bandünk, újabb dolgokat alkottunk. Horváth Attila lett a szerzőtársam, több mint 20 éve. Közel, én nem is tudom, de már idáig a régi mobil szerzeményekkel és a mai dalaim 110 dalt írtam az elmúlt 40 év alatt. Édesanyámnak köszönhetem az egész zenetanulást, mert ő matematika-fizika szakos tanárnő volt, és egyébként énekzene tanár is volt, gyönyörűen zongorázott. Ő elvégezte a zeneakadémiát a főiskola mellett, és 5 éves koromban ráérzett arra, hogy nekem kellene zongorázni, tanulni. Van egy nővérem, aki 3 évvel idősebb tőlem, ő járt zongora órákra, de én még csak 5 éves voltam, amikor ő 8, és egész szép darabokat játszik már egy 8 éves gyerek, és én meg azokat hallásból lejátszogattam a zongorán. Ritmusérzékem rendkívül jó, a hallásom az a mai napig hihetetlenül jó, és jól is énekelek, az is kiderült most az utóbbi 10 évben. Így aztán 5 éves koromban beírattak a zeneiskolába, és ott elkezdtek velem foglalkozni, és ez ment egészen egy majdnem 16 éven keresztül. Vallásos nevelést kaptam a szüleimtől, nagyszüleimtől, voltam első áldozó, megtanítottak a Jóisten tisztelni. Gyönyörű, csodálatos családban nőttem föl, a karácsonyaink és az egyházi és egyéb ünnepek nagyon-nagyon békésen és nagyon fenkölten zajlottak a mi családunkban, és ezek úgy belém ivódtak. És aztán később, amikor már bejött az idő, hogy az iskolákat elvégeztem, kiderült, hogy mindenféleképpen zenész leszek, azon még változtatnom kellett, hogy könnyű zenei vagy komoly zenei pályára kerüljek. Mielőtt ezen még gondolkodtam, a síposorgona rendkívül izgatott engem, és akkor emlékszem, hogy Kárpáti tanárról az úgy tudtam bekerülni, hogy azt mondta, hogy ha hozok magammal egy templom kulcsot, akkor valószínűleg az előző tanulmányom alapján fölvesznek orgonát tanulni, és akkor a Krisztina templom plébánosával beszélgettem, bementem oda hozzá, és minden további nélkül mondta, Andráskám, várunk szeretettel, nyugodtan gyere bármikor gyakorolni, itt a templom kulcsa, és megkaptam, tehát bármikor mehettem. Mindig vannak olyan lelki eszközök, amik abba az irányba terelnek, hogy jó úton haladjak a dolgaim megvalósításához. Sokan azt gondolják, hogy véletlenből alakulnak a dolgok, és tudjuk, hogy véletlenek nincsenek. Én azt hiszem, a Jóisten az, aki a kezünket valamilyen szinten fogja. Amikor megnősültem, akkor evidens dolog volt az, hogy a feleségem, ő van számomra, mint nő, és senki más. Most a magyar rock szakmában, rockzenésznek ezt elfogadni, a közönsége felé tudatni, hogy ilyen is van és létezik, ez egy elég nehéz dolog. A rockerek, úgy mondjam, szabadabb életet élnek, ami én nem is itt élem én előket, hogy mindenkinek a saját élete, a sajátja úgy bánik vele, ahogy akar. Én egy örök hűséget fogadtam akkor a nejemnek, akit a mai napig is szerelemmel szeretek, szóval ez hihetetlen. Most már lassan 40 év felé tartunk. Gyönyörű gyerekeink vannak, kisunokánk született, most másfél éves, tehát minden olyan szépen alakult. Mind a mellett az életem nem volt könnyű. A munkáim, lakáshoz jutás, saját kezemmel építettem le első tetőterünket, 1200 palát hordtam föl a tetőre, és utána mentem zongorázni este. Tehát az a fajta küzdelem, ami egy ember életében meg kell legyen, az bőven megvolt. És azt a jelzőt ragasztották rám a rockzenekaromba, hogy én vagyok a monogám. Én tartom is magam ehhez a dologhoz, én azt hiszem, hogy de nem csak a házasságomban vagyok monogám, hanem a munkámban, a barátságaimmal és mindenkivel, ami tulajdonképpen egy valamilyen hűséget is jelképez. Ilyennek születtem, ilyen vagyok. 2006-ban volt egy komoly változás az életemben, amikor is szinte egyik napról a másikra derült ki, hogy leukémiás vagyok. Ezerszer elmondtam, és mondom most, hogy nincsenek véletlenek. Én a Jóistennek tudom ezt betudni, ezt az egész dolgot, hogy ő küldött el az orvoshoz, és ő jutatott el a kórházba, és minden, ami utána velem 9 hónapon keresztül történt, ha nincs velem, akkor én most nem beszélgetek itt veled.
Amikor megtudtad a diagnózist, gondolom nem azt közölték veled, hogy 100 évig fogsz élni. Hogyan fogadtad ezt vissza? Tudsz emlékezni arra a lelki Abszolút. Állapotra?
El kell mondjam neked, hogy a tudatlanság bizonyos helyzetekben óriási szerencse. Mert én nem tudtam, hogy mi az a leukémia. Tudtam, hogy nem egy tüzös mandulagyulladás, tehát egy komoly dolog, de hogy mennyire komoly, azt nem tudtam. A házi orvosom, aki rendkívül sokat járt a koncertjeinkre, mondta, hogy Zefikém, gyere le, csináljunk egy ilyen menedzser vizsgálatot, hajtod magad évtizedek óta, soha semmilyen kúra, semmi, nem kíméled magad, jó lenne megnézni, hogy állsz. És egyszer csak úgy döntöttem, hogy na, ma levegyek. Megcsináltuk a labort, jót nevetgéltünk ezen. És hazamentem, illetve mentem a többi dolgot csinálni, majd vegyünk vissza a balatoni nyaralóba, és akkor ott a gyerekekkel jól érezzük magunkat. Hát ez nem következett be, 11 óra körül hívott telefonon, nem is engem, a feleségemet nem tudott utolérni, hogy András jöjjön vissza, mert valami miatt a vérképét úgy néz ki, hogy elcserélhették. Ha nem cserélték el, akkor lehet, hogy nagy probléma van. Visszamentem 11 dél körül, akkor ő is lejött velem a nejem. Leültünk, valami gyors tesztet csináltak, ott már nem sokat vártak, hogy ide-oda kerüljön a vérem. Akkor mondta Misi, hogy valószínűleg leukémiás vagy. A nejem majdnem elájult a leukémia hallatára. Én néztem, hogy szegény nejem milyen rosszul van, én nem éreztem semmit. Délután 2 órakor már benn voltam a Szabos utcai kórházban. Benn a kórházban mondja az orvos nekem, hogy leukémiás, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, ezt komolyan kell venni. De mondom, jó, hát akkor most hazamegyek, majd komolyan veszük, és megy teszem. Uram, azt mondja, ő nem megy sehova. A mérési leletek alapján 4 nap múlva meg fog halni. És akkor mondtam, hogy jó, hát 4 nap, akkor hazamegyek, ahogy mondtam, mindig van hátra 3, és akkor a többit majd meglátjuk. Hát akkor nagyon teljesen padlót fogott már szegény, és hazamentünk. De mondta, hogy hát látom, nem tudom visszatartani, hát értsen meg, a diplomámmal játszom. Jó, jöjjön vissza. Mondja, higgyen, nem tud visszatartani 6 lóval se, egyrészt a zenekart el kell rendezzem. A szüleimtől el szeretnék köszönni, legalább tudassam velük, hogy ez történt, és akkor jövök én vissza reggel, hát nyilván nem viccelünk ezzel.
Mindezt ilyen higgadtan élted meg, abszolút, ahogy most elmondod?
Abszolút. Nem is érdekelt. 4 nap, hát akkor 4 nap. Most én a sorsommal úgy szembeszállni nem tudok, de esetleg, ha van rá mód, és ha van valaki vagy valami, amin keresztül meg tudom változtatni, akkor meg fogom változtatni. De akkor még nem ezen gondolkodtam, hogy megváltoztassam, hanem a kis lépések elvén gondolkoztam, csak hogy jussunk el addig, hogy holnap visszajöjjek. 2 gyerekem lenne a Balatonon, velük nem is találkoztam, a kicsivel 9 hónapig szinte nem találkoztam, mert nem is engedték be a kórházba. Másnap reggel, mikor visszamentem a kórházba, akkor éreztem, hogy már a lábamat egy lépcsőfokot nem tudtam fölemelni. Másodpercről másodpercre romlott az állapotom, hogy ez a 4 nap, ez egy való igaz történet volt. Az ember, amíg fizikálisan nem érzi a bajt, addig nincs baj. A vérképen milyen, hát ez nem fáj. De amikor fáj valami, vagy amikor nem működik valami, akkor már elgondolkozik az ember. De akkor azt mondtam magamban, hogy ha be vagy szorulva egy sarokba, akkor nem létezik, hogy nincs egy kiút valahová. Tehát nem létezik, hogy nincs. Nagyon sok ember abban a pillanatban jó Istenhez tud fordulni, amikor már tényleg bezárult az összes kapu. Édesanyám beküldött hozzám egy papbarátunkat a kórházba. Mert hogy a 4 nap az eltelt, kínok kínjával, és akkor bejött hozzám a Grácián atya, aki a gyerekeinket keresztelte, a családot, lelkünket ápolta édesanyámhoz, hogy rengetegszer a szüleimhez ment föl, nővérem gyerekeit is ő keresztelte, és nagyon-nagyon jó barátságban voltunk. És bejött hozzám a kórházba, hát akkor már mindenki a folyosón látta, hogy Zeffer, ezt papot hívtak, akkor itt most már vége. Na, ő egy fantasztikus ember. Olyan karizmája van, vagy én nem is tudom, hogy valami hihetetlen. Olyan nagyon jót beszélgettünk, és mondta, hogy ha kinézek az ablakon, pont talált is egy templomtornyot nekem, és az nagyon jó volt, mert az mindjárt közeli kapcsolat volt a Jóistenhez, és elmondta nekem, hogy nem akarlak nagyon leterhelni, ezeket az imákat mondd el naponta 7-szer. És hogyha ez megvan, akkor már közelebb kerülünk a gyógyuláshoz. Elment, én ezt betartottam, hát nem volt más dolgom, mint imádkozni gyakorlatilag, és tőlem nem állt távol az imádság.
Az orvosok gyógyszereket írnak fel, terápiákat,
igen, hát
jön
igen.
Egy pap, ő pedig az imádságokat, mint lelki gyógyszereket erőt. Ajánlotta
igen,
neked.
Igen. Ezek a rákos megbetegedések, utóbb elkezdtem foglalkozni egy picit ezzel, időm volt rá, mind lelki eredetűek. Tehát az embernek a lelkét bántják, akkor jönnek ezek a fajta betegségek, és én ezt rá is jöttem, hogy Mikor a zenekart vezettem előtte, meg a társaimért mindenre képes voltam, és odaadóan mindent megtettem, és akkor azokat a véleményeket hallottam, meg rossz indulatú megjegyzéseket a háttérből, amik nem voltak igazak, akkor engem nagyon bántott. És az a sok bántás ide jött, ide kerültem, és 25 évig egyszer sem voltam szabadságon, egy vagy két napnál tovább. A szervezetnek meg kell adni a pihenést, a fizikális szervezetem az elpattan. Végül is van erre gyógymód, és rengeteg olyan idézőjelbe csoda ért engem ebbe az időszakba, ami egyre jobban és egyre közelebb vitt a jó Istenhez. Mindig is jóba voltunk mi. Tehát mi nem távolodtunk el egymásról soha. A kórházban egy ágyas szobában voltam sokáig, steril, félsteril kabinban, elképesztő környezetben csak a gépek zakatoltak, és a szervezetem, a belső szerveim ezt a kemoterápiás mérgezést, amit folyamatosan adtak, hihetetlen módon magas szinten kibírtak. A máj gamma GT szintje, alkoholistáknál 2000 körül, 2500 körül szokott lenni, az már mondják, hogy az nagyon veszélyes, halálos, én nekem 7-8000 volt a gamma GT-m, és most pedig 52. Azon a szinten van, ami a normál. Ezt kibírni én bírtam ki? Én csak ott fizikálisan álltam a talpamon, de valaki tartott rajta. A szobaajtóm a folyosóra nyitva volt, szinte negyed óránként, fél óránként vitték a koporsókat. Ebben a közegben én nevetni tudtam, és nevettetni azokat, akikre ez a sors várt. Tehát a hahota kúrat, amit ilyenkor javasolnak az embereknek a nevetésnél, nevetés gyógyító hatású egyébként, ez szűrődött ki folyton. Ha az ember lelki erő van, és azt tartja valami, vagy valaki, vagy a jó Isten természetesen, mert másra már nem tud ilyenkor az ember gondolni, akkor az ember mindent kibír. Ha az ember föladja ezt, hogy meggyógyul, akkor meghal. Egyszer, ez az egyetlen egy eset volt közel 60 év alatt, hogy elájultam. Bementem az zuhanyozóba, éreztem, hogy fogy az erőm, és ahogy léptem ki, dőltem hátra, már nem tudtam magammal mit kezdeni. Abban a pillanatban nyílt a szoba ajtó, és az ápoló, ahogy jött be, így beleestem az ölébe. Ha nem, akkor kopony alapi töréssel már nem beszélgetünk itt. Másik eset az volt, hogy csontvelő transzplantációt kellett mindenképpen rajtam elvégezni. Az egyetlen esély a túléléshez, hogyha sikerül találni olyan donort, ami megfelelő, általában 80-90%-os egyezéseket szoktak itt nézni, azok már közel elfogadhatók, azt is nagyon nehéz találni, és 1000 emberből egy marad életbe ebből a betegségből. Ez az akut AML leukémia, mieloid leukémia. Először megnézték a családom tagjait, hogy hát ha családom belül apu, anyu, testvér, nagyon jó szokott lenni, ha sikerül. Utána unoka, testvérek, betűk sorba. Az első vérvétel esetén szüleim és a testvérem voltak benn, levették a vért, és rá egy pár napra, amikor megvoltak az eredmények, az orvosom jön be, azt mondja, hogy ez hihetetlen, hogy a testvérem 100%-os sejtazonosságú velem, ami olyan ritkaság, hogy szinten nincs, mintha klónozva lennék, és azt mondta az orvos, hogy itt az alagút végén az első fény, ez már azt jelenti, hogy ha csontvelővel, amit a testvérem ad nekem, azzal 100%-os gyógyulást lehet eredményezni. És akkor a feleségemtől kérdezték, hogy Csilla, ha megcsináljuk a csontvelő transzplantációt, Andrásnak akkor van esélye a 100%-os gyógyulásra, de abba is belehalhat. Döntsön, mit tegyünk. És a feleségem így állt, hogy kérdezzük meg az András tervvel kapcsolatban, és akkor mondta, nem kell megkérdezni, neki a halálról nem kell sokat beszélni, mert úgysem érdekli, és tényleg nem érdekel. Az élet sokkal jobban érdekel. A nejem ezt választotta, hogy csontvelő átültetés legyen, és mert akkor ez egy biztos gyógyulást eredményez, a kínok kínja mellett. Rettenetes volt, de minden egyes nap közelebb itt a tudatomban, a hitemben ahhoz, hogy nekem meg kell gyógyulnom. Kicsi lányom, hogy Szent Angéla gimnáziumban járt, általános iskolába, és minden nap 7 évesen imádkoztak az életemért az osztályfőnökével, ami csodálatos dolog. Én benne a kórházba egy naplót vezettem, benn volt velem a laptopom, és én a közönséggel ezen a naplón keresztül tartottam a kapcsolatot az emberekkel.
Azt, amit meg is jelentettél könyvben.
Pontosan amiatt, hogy egyrészt, akik nem tudnak erről, tudjanak róla, ha ezzel segítséget tudok adni másoknak, akkor segítsek. Esetleg gyógyulásokat tudom elősegíteni, akkor olvassák. Ebből 500 darabot a saját költségemre bevittem a László kórházba, és szétosztottuk a betegek között, és akkor azt mondta a dr. Masszi Tamás professzorom, akinek nagyon az életemet köszönhetem, hogy két dolgot szeretne meglátni az minden szobában az éjjeli szekrényen. Az egyik a Biblia, a másik a Zeffer könyve. Ez ott kell legyen minden szobában, amíg ő a kórházat vezeti.
Akkor mondd el a könyv címét is, hogy hol található még.
Koncertjeinken lehet főleg most már kapni, mert nagyon elfogyóban van, és Őssejt és Rock'n'Roll a címe a könyvnek.
Voltam egy koncert is. Úgy gondolom, ahhoz, hogy egy ilyet megszervezzenek, érted, azt ki kell érdemelni.
Az egész szakma ledöbbent, amikor ide ment annak, hogy én bent fekszem a kórházba, és leukémiás vagyok. A rockzenészek egy rockzenészért koncertet szervezte meg a feleségem, Horváth Attilával közösen. Én nem gondoltam egyébként, hogy engem ennyi ember szeret. Én nem gondoltam ezt. 10 vagy 11 ezer levelet kaptam. Rengeteg jó kívánság jött. És a jó kívánság, a szeretet, ugye az átjön. És voltak, akik értem imádkoztak, hogy én gyógyuljak meg. Több mint 140 kollégám, az EFI-ért bármit, és megtelt a Petőfi család. Kim még maradt 2000 ember, mint tudjuk, a legdrágább dolog ma PR-ra hirdetni, osztopokra ragasztani plakátokat. Ingyen a akkori hirdető cég mondta, megcsináljuk a plakátot, kiteszi rádióállomáson. Rádiospotokat sugároztak ingyen, ami ma vagyonokba került volna. Az a pénzmennyiség, ami összejött, és az nem kevés volt. A kezelésemhez pont akkor rettenetes milliókra volt szükség, minden támogatás mellett.
Ez úgy tűnik, mintha Isten gondoskodása lett volna, hogy nem csak a lelki támaszt kapod meg tőle, hanem hozzásegít mindahhoz az anyagi dolgokhoz is, ami a gyógyulásodat lehetővé teszi.
Hát úgy hidd el, hogy amikor ez a betegség történt, akkor én anyagilag padlón voltam, tehát még az is. Gondok között vergődtem, úgy küldtek nekem az emberek segítséget, hogy én ezt a 9 hónapot és az azt követő több évet el tudtam viselni, és át tudtam vészelni. Pont 9 hónap után léptem ki a kórház ajtaján.
Ez majdnem olyan, mint egy születés.
Egy új születés. Új ez születés. Is pont annyi idő volt, és hihetetlen módon 10 év elteltével a Mobilmániával 1000 koncert fölött vagyunk. Azt mondták nekem, mikor meggyógyultam, hogy életmódot kell változtatni. De a tempó az megint kezd nagyon felgyorsulni, de most kezdek arra vigyázni, hogy bizonyos dolgokat, mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos, kezdjem már kiszelektálni végre. Legnagyobb öröm az életemben az utóbbi időben, hogy megszületett az unokám, hogy végül is felnőtt a kisebbik lányom, nagy lányom csodálatos ember. Nagyon szeretem a családomat, és nagyon szép családban élek. Ez egy olyan csoda az életemben, amit azt gondolom, hogy nagyon meg kell tartani. És mindenkinek azt kívánom, hogy családban éljen, ha lehet, és a családjára nagyon vigyázzon. És szeressétek a jó Isten, szeressétek az életet, szeressétek egymást. Ez a legfontosabb az életben, azt hiszem. Én mindig úgy szoktam elköszönni a koncert végén, hogy jók legyetek, szeressétek egymást, vigyázzatok magatokra, az Isten áldjon meg benneteket a viszontlátásra.
Maradj mindig ugyanilyen, ne is értsd a hibám, ragyog így, törékenyen, legyen hinnünk valakiben. Így jó, így szép, könnyű szívvel repülj tovább. Így jó, így szép, bár csak tudnám vigyázni rád.
Kedves hallgatók! Zeffer András tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hírpercek.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.